Én pedig engedjétek meg, hogy felolvassam Isten igéjét a Máté evangéliumából a 18. részből a 21-es verstől a 35-ös versig, akit eddig kérem, fennállva hallgassa. Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még 7-szer is? Jézus így válaszolt. Nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem még 70-szer 7-szer is. Ezért hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor hozzákezdett, vittek eléje egy szolgát, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az Úr, hogy adják el őt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessen. A szolga erre leborult előtte, és így esedezett. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az Úr pedig megszánta a szolgát, elbocsátotta és elengedte adósságát. Amikor azonban eltávozott az a szolga, összetalálkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki. Megragadta, folytogatni kezdte, és ezt mondta neki. Fizesd meg, amivel tartozol. Szolgatársa akkor leborult előtte, és így kérlelte. Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De az nem engedett, hanem elmenve börtönbe vetette őt, amíg meg nem fizeti tartozását. Amikor szolgatársai látták, hogy mi történt, nagyon felháborodtak. Elmentek, és jelentették uruknak mindazt, ami történt. Akkor magához hívatta őt ura, és így szólt hozzá. Gonosz szolga, elengedtem minden tartozásodat, mivel könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, amint én is megkönyörültem rajtad. Ekkor haragra robbant ura, és átadta őt a hóhíroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok mindenki az ő atya fiának. Imádkozunk. Urunk, köszönjük, hogy ezen a mai reggelin itt vagy velünk, közöttünk, és kérünk, hogy áld meg azt az alkalmat. Kérünk, hogy áld meg Gyulát, és hogy rajta keresztül a Te igéd eljusson a mi szívünkbe. És arra kérünk, hogy ne csak a mai nap, hanem a következő napokban, hetekben, években mindaz, amit most tanulunk a mai alkalmon, legyen örökké velünk. Erre kérünk a Te nevedben.
Egy-egy igének a mondani valóját úgy lehet jól megérteni, hogyha tudjuk, hogy milyen szövegkörnyezetben van. Nagyon érdekes megnézni azt, hogy a Máté evangéliuma 18. része milyen más témákat tárgyal. Mik voltak azok a témák, amivel kapcsolatban felmerült ez az ige? Nagyon jellemző, hogy kezdődik a 18. rész, a tanítványok egyik kedvenc kérdésével foglalkoznak, ki a nagyobb köztük. Sokféleképpen föltették ezt a kérdést, és az Úr Jézus sokféleképpen szégyenítette meg őket ebben a kérdésben. Ebben az esetben éppen egy kis gyermeket hozott eléjük, és állította oda. És azt mondta nekik, hogy hát az a legnagyobb a mennyek országában, aki olyan, mint ez a kisgyerek. Hiszen ez a kisgyermek megalázza magát. És mond még egy nagyon érdekes mondást, a még keményebb ennél. Azt mondja, hogy ha olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, nem hogy nagyok nem lesztek a mennyek országába, de be se mentek oda. Tehát az Úr Jézus nagyon egyszerű kérdésekre ebben a részben kőkemény válaszokat ad. Ugye azt mondják a tanítványok, hogy ki a legnagyobb köztünk, és talán azt várták, hogy azt fogja mondani, hogy aki a legengedelmesebb, aki a legtöbb adományt ad, vagy mit tudom én. És ehelyett odaállított egy kisgyereket közéjük, aki egyébként az ókorban nem olyan volt, mint ma. Tehát ma, hogyha egy családban van egy óvodáskorú gyerek, akkor van rá esély, hogy ő a családfő. De az ókorban egy gyerek az nem az első volt a családban, hanem valahol az utolsó helyen kullogott, már csak azért is, mert nagyon sokan nem éltek meg a felnőtt kort. Tehát, hogyha a szülők nagyon, nagyon ragaszkodtak a gyerekhez érzelmileg, akkor nagyon sok gyászt kellett átélniük. A gyerekeknek nem volt olyan rettenetesen jó sorsa az ókorban. Ők megalázták magukat. És az Úr Jézus azt mondja, hogy hát, ilyeneknek kell lennetek. Aztán, ha tovább olvasunk egy kicsit, akkor elég sokat taglalja egyébként a kisgyermekeknek a kérdését. A Máté evangéliumában a 18. részben az Úr Jézus. És hogy igen, fontos, hogy ezekkel a kisgyerekekkel jó bánjanak a felnőttek. És aztán felvetődik egy másik kérdés, látszólag nem sok köze van az eddigiekhez. Arról beszél, hogy van egy pásztor, akinek elveszett egy juha. Akkor mit csinál az vele? És azt mondja az Úr Jézus, hogy utána megy. Elmegy a pásztor azután, a juh után, és ott hagyja a 99-et azért, hogy elmenjen azért az egyért, és megmentse őt. És vajon, hogyha megtalálja, akkor nem jobban örül-e annak az egynek, mint annak a 99-nek, amelyikkel nem volt semmi baj. És nagyon érdekes, hogy ezután a téma után, miután fölvezette ezzel a egyébként mindenki által ismert képpel, beszél arról, hogy hogyan állítsuk helyre azokat, akik vétkeztek. Ez az, aki az egy, aki eltévejedett. Nagyon érdekes, hogy az egyház fegyelmi eljárást, amiről itt szó van, mi szeretjük keménynek gondolni, ami úgy kezdődik, hogy ha a testvéred vétkeznék, ered győzd meg őt négy szem közt egyedül, ha hallgat rád, megnyerted a testvéredet. Miről van szó? A pásztor elmegy az egy után. Úgy a gyülekezetben, vagy a testvérek között el kell mennünk az egy után. És milyen célból? Abból a célból, hogy megnyerjük, visszaszerezzük. És ha sikerült visszaszerezni, akkor jobban örülünk, mint a 99 másiknak. Ez a témája ennek a résznek. És aztán jön két olyan dolog, ami az egyik egy egészen nagyszerű és kicsit misztikus dolog, amit mond az Úr Jézus. Bizony mondom nektek, hogy amit a földön megköttök, a mennyben is kötve lesz, és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lesz. Nagyon nagy a jelentősége annak, hogy mi mit teszünk itt egymással. Nagyon jelentősége annak, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz. Úgy, ahogy helyreállítjuk a másikat, vagy nem állítjuk helyre, vagy ha nem sikerül, ugye végül is az egyház fegyelmezési eljárásnak az lesz a vége, hogyha végképp nem sikerül, akkor azt mondja, hogy akkor le lehet mondani róla. De ez egy nagy jelentőségű állítás. Azt mondja, hogy ennek a mennyben is hatása van. És végül van egy ígéret, közvetlen azelőtt a rész előtt, amit felolvastunk, mert ahol az én nevemben ketten vagy hárman összegyűlnek, közöttük vagyok. Na most ez azért nagyon érdekes, mert itt 2-3-nál többen vagyunk, és az ő nevében jöttünk össze. Ha ez így van, vagy legalább van közöttünk 2 vagy 3, aki az ő nevében jött össze, akkor itt van. Remélem, hogy olyan helyen áll, hogy jól lát mindenkit, és nem szeretnélek titeket nagyon kétségbe ejteni, de nem csak az arcunkat látja, hanem a szívünket is. Ami egy sokkal súlyosabb dolog. És azzal, hogy az Úr Jézus itt van köztünk, nem nagyon tudjuk elrejteni azokat a dolgokat, amik bennünk vannak. Ami bennünk van, az legalábbis ő előtte teljesen világos. És most érkeztünk ahhoz a részhez, amiről beszélni szeretnék. A felolvasott ige előtt, a példázat előtt van még egy nagyon rövid rész, amikor Péter kérdezi az Úr Jézust, már a megbocsájtás kérdéséről. Ekkor Péter lépett hozzá, megkérdezte, Hányszor vétkezhet ellenem a testvérem úgy, hogy meg kell bocsájtanom neki? 7-szer is? Jézus ezt felelte neki, nem azt mondom neked, hogy 7-szer, hanem akár 70-szer 7-szer is. És utána jön a példázat. Elgondolkodtam ezen az egyszerű kérdésen és egy egyszerű válaszon. Az első kérdés az, hogy hát tulajdonképpen Péter miért kérdezte meg azt, hogy 7-szer is? Első körben úgy tűnik, ez egy nagyon nagyvonalú kérdés. Az akkori rabbinikus tanítás szerint 3-szor kellett. Tehát ha valaki nagyon jó ember, akkor akár 3-szor is megbocsájt egymás után. És én simán kinézem Péterből a személyiségét ismerve, hogy azt mondja, hogy hát én akár 7-szer is. A 3 az a nagyon jó emberek mércéje, én a 7-et. De nem biztos, hogy ez volt a Péternek a motivációja. Mert hogyha megnézzük ezt a ennek az igehelynek ennek a történésnek egy párhuzamos leírását a Lukács evangéliumában, a 7. részben, harmadik és 4. versben. No, nem jól írtam le. Akkor rossz az igehely, akkor elmondom fejből. Az Úr Jézus mondja azt a tanítványainak, hogy ha vétkezik ellened a te atyád fia, akkor intsd meg, és hogyha megbánja, akkor bocsáss meg neki. 7-szer is. És talán Péter erre a tanításra kérdez vissza. Akkor most 7-szer is meg kell bocsájtani, az akkor azt jelenti, hogy 7 elég? 7-nél én abba hagyhatom, a 8. már nem kötelező? És erre az Úr Jézus itt a Máté evangéliumában nagyon, nagyon irracionális választ ad. Azt mondja, nem 70-szer, 7-szer is. És nem emlegeti azt, hogy meg kell, hogy bánja a másik ember. Hogy mennyire irracionális ez a 490 megbocsájtás egy nap, hát viszonylag könnyen megbántjuk a vállunkat, tehát 70-szer 7, jó nagy szám. Ha átszámítjuk ezt arra, hogy én nekem más sem kell csinálnom napi 24 órán keresztül, nem eszem, nem alszom, csak megbocsájtok, akkor 3 percenként jut egy. Tehát most képzeljétek el a picike sérelmeket, nem nagyot. Megyek a buszon, és rálépnek a lábamra. Persze megbocsájtom, hát véletlen volt, nem? 3 percen belül ugyanaz az ember még egyszer rálép a lábamra. Akkor gyanakodni kezdek. Ez akar tőlem valamit. Harmadszor rálép a lábam, akkor már nehéz megbocsájtani. Mert nem feltételezem, hogy véletlen. És mi van akkor, hogyha ő úgy lép rá a lábamra, hogy rám néz, és így egy sarkára, hogy ping, egyet tapos. Akkor meg tudok bocsájtani? Percenként? 3 percenként? Hogy lehetséges ez? Hogy lehetséges az, hogy az Úr Jézus lehetetlent követel Pétertől? 490-szer naponta? Akkor is, hogyha nem kér bocsánatot? Ez egy egészen furcsa. Mondhatjuk persze azt, hogy a 70-szer 7 az tulajdonképpen azt jelenti, hogy akármennyi. Tehát úgysem tudsz neki megfelelni. Fölösleges trigulázni, mert úgysem fog kifogyni. Tehát nem az a kérdés, hogy hányszor. Mert akárhányszor, korlátlanul. Ha szó szerint értelmezzük, akkor pedig lehetetlenül sokszor. Akkor hogyan lehetséges ez egyáltalán? Lehetséges ez egyáltalán? És azt hiszem, hogy erre a kérdésre ad egyfajta választ a példázat, amit felolvastunk. A gonosz szolgának a példázata. Ami azért nagyon érdekes, mert az látja az ember, hogy ez is egy nagyon kemény példázat. Talán az Úr Jézusnak a legkeményebb példázatai közé tartozik, amit az övéinek mond. Nézzük tehát a helyzetet. Van egy szolga, aki 10 000 talentummal adós az ő urának. És ez az Úr számadást akart csinálni egyszer csak. A 10 000 talentum nyilvánvalóan nem egy konkrét szám, mert ekkora adósságot egy felelős úrral szemben nem lehet fölhalmozni. Tehát az nem úgy van, hogy egy király egyszer csak eszébe jut, hogy számadást akarok tenni, és eszembe jut, ja, hát a Jóska tartozik nekem 10 000 talentummal, akkor talán megadhatná. Ez egy majdnem végtelen mennyiségű pénz. A talentum az egy súlymérték. Az első században a zsidóknál ez, hogyha ezüstről volt szó, akkor 43,6 kg egy talentum ezüst. Lehetett volna szó aranyról is, azért gondolom, hogy az Úr Jézus nem aranyról beszélt, mert egy ezüstérmével hasonlítja később össze. Ha aranyról van szó, akkor több mint 50 kg. Tehát akkor még több. És 10 000 talentum, hát 10 000 talentum, na bum. 43 kilót én, ha egy kicsit összeszedem magamat, föl tudok emelni. 10 000 talentum ezüst viszont 435 tonna. Az egy akkora darab, ha egybeöntenénk, ami így faltól falig, a pulpitus elejétől a falig, ilyen magas. Egybeöntve. Ha betöltenénk ezt a termet ilyen dénárosokkal, akkor körülbelül térdig érne. Ha megpróbálnánk betenni ebbe a terembe ennyi ezüstöt, akkor az a pincében állna meg. Ha megpróbáljuk ezt átszámolni mostani ezüst árfolyamon forintra, ez 80 milliárd forint. Csak finoman fölhívnám a figyelmet, hogy ma az ezüst lényegesen olcsóbb, mint az ókorban. Az ókorban, majd később fogok róla szólni, egy dénár, amiről volt szó, az 3,8 g ezüst, tehát 4 g ezüst. Azért egy napig kellett dolgozni egy munkásnak. Nézzük meg ma mennyi egy munkásnak a napi díja. 1 g ezüst pedig most a tőzsdén 180 forint. Tehát ha minket megpróbálnak ezüstben kifizetni egy dénár ősszel naponta, akkor nem lennénk elégedettek a fizetésünkkel. Hát nagyon fontos látnunk azt, hogy mennyi ez a 10 000 talentum. Ez gyakorlatilag a végtelen. A 10 000 talentumban 115 millió dénár van. Azt gondolnád, hát 115 millió, és hát most 100 millió forint az nem olyan sok. De hogyha ezt átszámoljuk munkásbérre, akkor hogyha valaki 10 000 talentumot vissza akar törleszteni, az 315 000 évig kell, hogy dolgozzon. Közben nem eszik, nem iszik, nem fizet lakbért, mert minden pénzét visszatörlesztésre fizeti. Tehát gyakorlatilag megfizethetetlen adósságról van szó. Érdekes, hogy az Úr azzal kezdi, hogy na jó, hát akkor ki kell fizetni ezt az adósságot. Hogy lehet kifizetni? Itt van ez az ember, tartozik ennyivel, hát el kell adni a vagyonát. Fedezi az adósságot? Nem. Akkor el kell adni őt rabszolgának. Fedezi az adósságot? Nem. Akkor el kell adni az egész családját rabszolgának. És akkor elfogyott az összes fedezet. Most hát egy rabszolgákat nem szoktunk venni, de racionálisan egy rabszolgáért nem nagyon érdemes mondjuk 10 évnyi fizetésnél többet adni, mert hát azt el kell még látni, meg a fene tudja, meddig él. Tehát ha megnézzük, hogy az embernek az élete, a családjának az élete és az egész vagyona hogyan viszonyul a 300 000 évnyi fizetéshez, akkor az semmi. Gyakorlatilag arról van szó, hogy ez a király tökéletesen fedezetlen kölcsönt adott ennek az embernek. És az ő adóssága az teljes egészében fedezetlen. Tehát nem képes visszafizetni semmilyen körülmények között. És nagyon érdekes, azt olvassuk a 26. versbe, leborult hát a rabszolga, a földet csókolt előtt, és úgy kérte, légy hosszú tűrő velem, és mindent meg fogok adni neked. Ez a csia fordítás volt éppen, de légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Ezt olvastuk fel. Mit jelent ez? Most hülyének nézi az urát? Hát tartozom neked 300 000 évnyi munkával. És akkor azt mondom, hogy légy egy kicsit türelemmel, és megfizetek. Hát képzeljétek magatokat ennek a királynak a helyében. Én nagyon dühös lennék. Azt mondja, hogy legyek türelemmel, és megfizet. Hát miből? Hát ember, hát miből akarsz te megfizetni nekem? Én biztos, hogy ezek után nem engedtem volna az adósságát. Hát hogy képzeli, hogy megfizethet? És az úr pedig megszánta a szolgát, elbocsájtotta és elengedte az adósságát. Nagyon fontos felismernünk azt, hogy az első adósok azok mi vagyunk. Az én vagyok. Én tartozom 10 000 talentummal Istennek. És hogyha ő bármikor számot akar kérni, és nekem számadást kellene adnom arról, hogy most akkor fizessek, akkor lehetetlen helyzetbe kerülnék. Megpróbálhatnék persze fizetni az én jó cselekedeteimmel. Megpróbálhatnék fizetni az egész életemmel. Próbálhatnék szolgálni neki, és mindent odaadni neki. De ez mind kevés. Ugyanúgy, hogy ennél a szolgálnál, ez nagyon kevés. Az ő egész élete, az egész további élete, hogyha őt eladják rabszolgának, ennyit ér az ő egész további élete, az ő egész további munkája. Plusz az egész vagyona, plusz az egész családja, az semmi. Az megfizethetetlen. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor mi azt mondjuk Istennek, hogy légy egy kicsit türelemmel, és akkor majd megfizetek, hagyjál egy kis időt, és akkor majd megjobbulok. Hagyjál egy kis lehetőséget, áldjál meg egy kicsit, és akkor majd mondjuk nem leszek kapzsi. És akkor tulajdonképpen azt kérjük, amit ez a szolga kér. Akit aztán később az Úr Jézus gonosz szolgának nevez. Nagyon érdekes, hogy nem azért nevezi gonosz szolgának, mert ezt kérte. Ezért csak ostoba. Vagy kétségbe esett. Tehát nyilvánvaló, ő kért egy lehetetlen, légy türelemmel hozzám, és figyeljétek meg, nem azt kapta, amit kért. Mert hogyha azt kapja, amit kér, akkor nagy bajban van. Tehát képzeljétek, hogy amikor az ura azt mondja, hogy hát jó, rendben, jövő ilyenkor. Ment volna előrébb valamennyit is a helyzete? Semennyit. Semmivel nem lett volna beljebb. Egyedül az volt a megoldás, és ez egyedül az ő urán múlt, hogy elengedi az egészet. Nem a felét. Hát, hogy elengedi a felét, mit ér? Na jó, 5 000 talentummal tartozik. 150 000 évnyi munkát elengedtem. Nem elég? Rengeteg. És hogyha elengedi mondjuk a 90%-át, az elég? Pont ugyanott van, mint az elején. És így vagyunk mi is. Hogy Isten vagy elengedi nekünk az egészet, vagy nem érünk vele semmit. És mi semmit nem tudunk hozzátenni az adósságrendezésünkhöz. Krisztus viszont kifizette az egészet. Tehát tulajdonképpen a mi adósságunk az le van rendezve. Tehát a mi helyzetünk most, abban az esetben természetesen, hogyha elfogadtuk Krisztus helyettes áldozatát, az most itt van a 27. vers után. Ha valaki nem fogadja el Krisztusnak a helyettes áldozatát, akkor egy kicsit előrébb tart. Akkor ott tart, hogy ott a 10 000 talentum adósság. És most éppen számadás van. Vagy ha éppen nem most, akkor előbb-utóbb számadás lesz. De hát olyan rettenetesen sokat nem tudok azért felhalmozni, hogy ezt visszafizessem. És akkor most odaértünk, hogy nekünk el van engedve az adósság. És mit is jelent ez? Mit jelent ez annak, aki mondjuk úgy, hogy sok ezer életnyi pénzzel tartozik? És akkor egyszer csak azt mondják, hogy elengedtem az egészet. Az kapott egy új életet. Igaz, hogy csak egyet, de az nagyon fontosat, mert az övé. Tehát az újra szabad ember, az elmehet, csinálhat, amit akar, és utána, ha a munkája gyümölcseként keres valamit, akkor megeheti az ebédjét. Ezek látszólag nem olyan nagy dolgok, de ahhoz képest, hogy vissza kell fizetni 10 000 talentumot, ahhoz képest nagyon nagy. Tehát mi is kaptunk egy új életet. És érdekes, nem nagyon van arról szó a példázatban, bár a példázatok nem térnek ki mindenre, csak a lényegre, hogy nagyon hálás lett volna ez az ember. Minden esetre elment és gondolom örült. És aztán jön a másik adósság, a szolgatásnak az adóssága. És azt lehet olvasni a példázatban, hogy 100 dénárral tartozott. Na most nagyon szépen ecseteltem azt, hogy mennyi is az a 10 000 talentum, és mennyire sok. És meg kell mondanom, hogy a 100 dénár is sok. A dénár az nagyon kicsi, ugye 3,8 g ezüst, körülbelül 2 cent is, ekkora ezüst pénzről van szó. De egy munkás napi bére. Hogyha megnézzük azt a 100 dénárt, és egy kicsit 21. században számolunk a dologgal, és azt mondjuk, hogy 5 napos munkahetekkel számoljunk, akkor inkább 6 naposakkal kellett volna, akkor ez kb. 5 havi teljes munkabér. És hát 5 havi teljes munkabér, most mindenki gondoljon arra, hogy mennyit keres havonta, mennyire húzná le a büdzséjét az, hogyha 5 havi teljes munkabérét most úgy hirtelen kihúznák a zsebéből. Rosszul érintene? Lehet, hogy vannak közülünk sokan, akiknek azért másnap is jutna téli szalámira, de lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy hát akkor gyerekek, 5 napig nem eszem, vagy 5 hónapig nem eszem. 5 hónapig nem enni, az a halált jelenti. Tehát 5 havi munkabér, az nem kevés. És valóban igazságos dolog visszakérni, nem? Hát én valakinek odaadtam 5 havi munkabéremet, most nyilván én akkor adok kölcsön valakinek ennyit, hogyha egyébként másnap lesz mit enni, tehát nem, még csak nem is az életemet fogja veszélyeztetni, csak rosszul érint, hanem adja vissza. Akkor hát nem igazságos visszakérni? Hát dehogy nem. És nagyon érdekes a szimmetria. Mert mi történik? Visszakéri ez az ember a pénzét. Igazságosan kéri vissza? Nagyon igazságosan kéri vissza. És pont az történik, a szolgatása gyakorlatilag ugyanazokkal a szavakkal kéri őt, hogy hát légy türelemmel hozzám, és majd visszafizetem. És keveset kér ez az ember? Hát tulajdonképpen nem. Tehát, hogyha most arról van szó, hogy a fizetésedből mennyi idő alatt tudnám félretenni úgy, hogy nagyon jelentősen nem zuhan meg a költségvetésed 5 havi béredet, akkor az azért hosszú idő. Még akár a 20-21. Században is egy átlag embernek ez 1,5-2 év. Tehát tulajdonképpen ez a szolgatása ezt az embert arra kérte, hogy légy türelemmel 1,5-2 évig. És akkor én majd nem fogok szalámit enni, hanem majd vajas kenyeret, és mindent, amit egyébként mozira költenék, azt majd neked fogom adni, és akkor vissza fogok fizetni. Szeretnék föltenni egy személyes kérdést. Vannak 100 dénáros adósaid? Mennyire fájna az, hogyha valaki ellopná 5 havi béredet? Mennyire haragudnál rá? Vannak olyan emberek, akikre ennyire haragszol, vagy ennyire bántottak meg? Mert ha igen, akkor vannak 100 dénáros adósaid. És aztán Természetesen nem csak ilyen 100 dináros típusú adósságok vannak, vannak kisebbek, 1-2 dináros adósságok, amik mondjuk olyanok, hogy valaki csúnyát mondott rám valaki másnak. Mérges vagyok rajta? Persze. Igazságtalanságért? Hát persze. Rossz dolog történt? Igen. Ez egy adósság. Ezt lehet leverni a másikon, vagy lehet elengedni. Amit akarunk csinálni az 1-2 dináros tartozásainkkal. Aztán vannak 1000-10000 dináros adósságok is. Csak a személyes ismerőseim közül hozni két példát. Az egyiket nem akarták a szülei, csak bénán csinálták az abortuszt és túlélte. Na most ez is tragédia, de ő tud róla. Ez a másik. Na milyen élete volt? Ez nem egy 100 dináros adósság. Aztán van egy másik, egy ma már nem él egy kedves idős barátom. Neki az édesanyja meghalt gyerekkorában, és aztán megházasodott az édesapja. Hát lehet, hogy kicsit bolond volt a mostoha anyja, de egyszer valamilyen dolog miatt le akarta vágni az ujjait. Tehát konkrétan baltával a tőkén. És akkor ért oda az apja, hogy kivegye a kezéből a baltát, amikor ezt végig akarta csinálni. Ez nem 100 dináros adósság. De hogyan is viszonyulnak ezek a 1000, 10000, 100000 dináros adósságaink a 10000 talentumhoz, amit Isten megbocsájtott nekünk? Igen, lehet, hogy vannak nagyon komoly adósságok velünk szemben. Igen, igazságos az, hogy azt mondjuk, hogy ezek gonoszságok. De ragaszkodunk az igazsághoz, vagy nem ragaszkodunk az igazsághoz? Ez itt a kérdés. Az elengedni vagy nem elengedni kérdésben nagyon fontos látni azt, hogy az igazság azt mondja, hogy a tartozást meg kell fizetni. Viszont azt is látjuk, hogy az elengedés pedig nem igazságos. Tehát miért van az, hogy Isten tőlünk ebben a példázatban olyat vár, ami nem igazságos? Hát Isten nem igazságos. Meglepő dolgot szeretnék nektek mondani, hogy hát nem. Isten velünk nem volt igazságos. Nagyon nem igazságos. Akkor, amikor Krisztusnak kellett meghalni a mi bűneinkért, akkor az nagyon nem igazságos dolog. Ugye, halljuk az evangéliumban, hogy az a mondás köztetek, hogy az atyák ették meg az egrest, és a fiak fog a vásik bele. Hát nem így van. Aki megeszi az egrest, annak a foga vásik bele. Aki elköveti a bűnt, annak kell meghalni. Ez az igazságos ítélet. És Isten nem ezt az igazságos ítéletet hozta, hanem kegyelmes helyette. Tehát nagyon fontos, hogy a mi elengedésünk, az tulajdonképpen egy majdnem lehetetlen állapot. Az, hogy valaki elengedjen egy akkora bűnt, amiket mondtam, ez a 1000-10000 dináros tartozások. Ez csak úgy lehetséges, ha látom azt, hogy velem szemben nem volt igazságos Isten. Ha látom azt, hogy az én tartozásom 10000 talentum. És ráadásul figyeljétek meg a sorrendet. Nem az történt, hogy elengedte a 100 dénárt az ember, és akkor elengedték a 10000 talentumot, nem. Előbb elengedték a 10000 talentumot, és utána elengedhette a 100 dénárt. Figyeljétek meg, hogy ha megmarad a 10000 talentumos tartozás, akkor nincs lehetőség át elengedni a 100 dénárt, hát be kell fizetni a királynak. Nem engedni, luxus az, hogy elengedjem. De miután elengedték, akkor új élete van, szabad ember. Rendelkezik mindennel, és tulajdonképpen nem hiányzik neki az a 10000, vagy az a 100 dénár. Miért? Mert a 100 dénárt már odaadta. Az élet fenntartásához nem kell. azt el lehet engedni. Oké? Tehát, ha Krisztus elengedte nekem a bűneimet, akkor van lehetőségem elengedni a többiekét. Ha nem engedte el, és én ragaszkodom hozzá, vagy ragaszkodom ahhoz, hogy én pedig ki fogom fizetni, akkor nekem sincs lehetőségem elengedni a többiekét. Annak minden következményével együtt. Tehát a lehetőségünk csak Krisztus áldozata miatt lehetséges. Nagyon érdekes nem csak a példázatba belegondolni, hogy 10 000 talentum 100 dénárral szemben van, hanem csak a bűnök mennyiségét nézzük. Mennyit engedett el nekem Isten, amikor Krisztus meghalt, értem? Az összeset. Ha most összeszámolom azt, hogy én az eddigi életemben mennyi bűnt követtem el, az sok. Hogy mennyit fogok még elkövetni, hát az is sok. Remélem kevesebb, már főleg azért már annyit nem fogok élni, mint amennyit eddig éltem, tehát lehetőségem sem sok van, de hát még igyekezhetek. Tehát, hogy... De az se kevés. És ezt akkor bocsájtotta meg nekem Isten, amikor Krisztus meghalt. Én meg még meg sem születtem. Tehát ő látta, hogy miről van szó, és elengedte. Nekem meg mi a feladatom? Adott egy konkrét bűn. Egy konkrét ember egy dolgot követett el velem szembe. Soha nem az összeset kell elengedni, mindig csak konkrétakat. Azt a bántást kell elengedni, amit éppen most kaptam. Ha utána adtam, megszabadultam, akkor szabad vagyok. És pont ugyanott vagyok, mint mielőtt elengedtem volna. Tehát, ha csak azt mérlegeljük, hogy Krisztus mennyit bocsátott meg nekünk, és én nekem mennyit kellene megbocsátanom, ami időnként érzelmileg nagyon nehéz, próbáljátok ki. Egyszer valaki szándékosan rálép a lábadra, amelyik fáj. Rálép a buszon, te jajgatsz egy kicsit, ő rád, és azt mondja, hogy leszarom. Hát akkor ez egy olyan megbocsátandó dolog rendesen, nem? Ez egy mekkora bántás, és milyen gyorsan tudjuk ezeket megbocsájtani. Érdekes, hogy az Úr Jézus azt mondta, hogy hát van rá 3 percet. Utána jöhet a következő. Sokszor vagyunk úgy vele, hogy azt mondjuk, hogy hát megbocsátok, de ez nekem sok időbe telik. Vagy megbocsátok, de aztán el nem felejtem, amíg élek. Nem így vagyunk vele? És az Úr Jézus azt mondja, hogy nem, a lehetőség megvan a másikra is, de csak akkor, hogyha látom, hogy mennyi van nekem megbocsátva. Csak akkor, hogyha látom azt, hogy az én bűneimet Isten a háta mögé vetette, hogy soha többet meg ne emlékezzen róla. Nagynak látod a bűneidet? Nagynak látod azt a szabadulást, amit kaptál? Hogy oda lehet állni Isten elé, és azt fogja mondani, hogy jó van, jó műszolgám. És közben én tudom, hogy nem. Csak ő már azt mondta, hogy a tenger mélyére vetettem, hogy soha többé nem emlékezzek meg róla. És akkor ezzel tudom mérlegelni a többi sérelmet, amit kaptam. Tulajdonképpen bármennyi sérelmet, amit kapunk, legyen az 1 dénáros, 100 dénáros, 10 000 dénáros, ha összeadjuk, egész életünkben nem fogja kitenni a 115 millió dénárt. Amit nekem Isten engedett el. Nagyon kegyelmes egyébként Isten, hogy nem mutatja meg az összes bűnünket, amit elkövetünk. Hanem azt mondja, hogy én ezeket mind elengedtem, úgyhogy te még nem is tudsz róla. Nagyon rossz lenne, hogyha nekünk szembesülnünk kéne az összes gazemberséggel, amit elkövettünk életünkben. Ezektől megszabadultunk. Akkor, amikor elengedte az adósságot a király, új életet kapott a szolga. Amikor elengedte az adósságunkat Isten Krisztusért, új életet kaptunk. Ha van új életünk, akkor tudunk adni valamiből. Ha nincs, akkor sajnos nincs. És mi a nem megbocsátás következménye? A nem megbocsátás következménye nagyon egyszerű, nagyon pozitív, az igazságosság. Ha valaki mindenképpen igazságot akar, akkor nem bocsájt meg. És ha nem bocsájtasz meg, akkor igazságot fogsz kapni. Ezt mondja az utolsó, számomra az egyik legijesztőbb vers az Új Szövetségben, amikor Jézus azt mondja, hogy így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok mindenki az ő atya fiának. Tulajdonképpen nagyon hasonló a helyzet, mint amikor Izrael elérte az ígéret földjét, és akkor Isten felküldte őket két hegyre, két hegy egymás mellett, az Ebál meg a Garizim hegye, és a nép egyik fele az egyik hegyen áll, a másik fele a másik hegyen, és Isten mond olyan dolgokat, amik áldáshoz vagy átokhoz vezetnek. Nagyon egyszerű dolgokat is mond. Átkozott az, aki vakot félrevezet. Teljesen egyszerű, mindenki által felfogható. És egyszerű, mindenki által felfogható dolgokat mond a nép ott, hangosan kiáltva, elfogadjuk azt, hogy átkozott az ilyen, áldott az ilyen. És utána Isten azt mondja, hogy elétekbe adtam az áldást és az átkot, az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Ez Istennek a hangja. Amikor azt mondja, hogy választhatsz, azt javaslom, az életet választ, sokkal jobb. És így vagyunk ezzel is, hogy hatalmunkban áll a megbocsátáskor választani. Választhatok, hogy megtartom a bűnt, vagy elengedem. Választhatom az igazságosságot, vagy választhatom a kegyelmet. Választhatom azt, hogy én igazságos akarok lenni, az én igazam az mindennél fontosabb, vagy választhatom azt, hogy én kegyelmes akarok lenni. És akkor Isten velem szemben sem lesz igazságos. És nekem az elég rémisztő, amikor azt mondja, hogy hát, ha nem bocsájtasz, meg igazságos leszek veled. A Jakab levelének a második részében írja Jakab ezt nagyon világosan rá, egyébként is a nagyon világos beszéd jellemző. Mert az ítélet irgalmatlan ahhoz, aki nem cselekedett irgalmasságot, az irgalmasság viszont diadalmaskodik az ítélet felett. Még néhány érdekes dolgot szeretnék mondani ezzel a történettel kapcsolatban. Az egyik érdekesség az, hogy figyeljétek meg, hogy honnan tudja meg a király azt, hogy mi történt. Ezt nem látta. A szolgatársak háborodtak föl, és jelentették föl a királynak. Az, amikor mi nem bocsátunk meg, és kemény szívűek vagyunk, az nem csak Isten előtt látszik, az az emberek előtt is látszik. És figyeljétek meg, hogy a keresztényeket miért rühellik az ateisták. Azért rühellik a keresztényeket az ateisták, mert azt mondják, hogy másként élnek, mint amit mondanak. És tulajdonképpen arról van szó, hogyha mi keménykedünk, és nem bocsájtunk meg, akkor arról van szó, hogy hát neked elengedték a nagy tartozásodat. Te nem. És ezt látják a szolgatársak is. Nyilvánvalóan a szolgatársak azért, most igazságosnak kell lennünk ezzel az emberrel is, a szolgatársak azért nem semleges figyelők. Tehát ha valakinek elengedtek 10 000 talentumnyi adósságot, hát legalábbis irigyei lesztek. De hogy nagyon erősen fogják figyelni, hogy mit csinál, az is biztos. Figyeljétek meg, hát tulajdonképpen mi is 10 000 talentumos emberek vagyunk. Hát akkor csoda, hogy figyel minket a környezetünk. Csoda, hogy észreveszik az összes gazemberséget, amit csinálunk. Hát persze, hát a 10 000 talentumosoknak nagyon kell figyelni. Tehát a környezete vette észre ezt a problémát ezzel az embernél. Aztán van egy érdekes, bár apró meglátás, nagyon rossz helyzetben van ugye az, akit eladnak rabszolgának. Az kellemetlen helyzet, hogyha valaki rabszolga lesz élete végéig. ha az igazságosságnál marad a király, akkor hát meg kell fizetni, és rabszolga lesz. De itt tovább megy, azt mondja, hogy ne, mivel nem volt miből fizetnie, megparancsolta az úr, hogy adják előtt, ja nem, ez a, adják előtt is a feleségét, ez a másik vers, ez az eredeti, amiben került volna. Akkor halakra lobbant az ura, és átadta őt a hóhéroknak, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozást. Abban az esetben, ha csak saját maga akar fizetni, hát akkor rabszolga lesz. Most, hogy nem akar megbocsátani, most kellemetlen halála lesz. Addig, amíg meg nem fizet. És nem tudom, hogy tudja elérni az úr, hogy addig kínozzák, amíg meg nem fizet, nyilván sehogy, de rosszabb helyzetbe kerül, mint volt. Ha ezek szerint, a példázat szerint a megbocsátás az nem választható. Illetve lehet választani ezt, csak akkor az Istennel való közösségünk az megszűnik. Mert nem azt tesszük, amit ő tesz velünk. Most megint szeretnék föltenni egy kérdést személyesen nektek. Hogy érzitek magatokat? Féltek? Van mit? De nem ez volt a cél. Nem az a cél, hogy az ember azért bocsásson meg, mert fél a büntetéstől. Nagyon félelmetes ez az ige. Nagyon félelmetes ez a példázat. De benne van egy másik motiváció is. Mert Isten nem fenyeget minket. Nem fenyeget minket azzal, hogy hát majd figyelj csak meg. Ha nem bocsátasz meg, akkor úgy fültövön váglak, hogy arról kódulsz, és majd fizethetsz az összes bűneidért. Nem ez a motiváció. Nem félelemből bocsájtunk meg. Hanem azért, mert nekünk el van engedve 10 000 talentum. Értitek? A megbocsátás az a túláradó kegyelemnek a továbbadása. Tehát nem azért tudok én továbbadni, mert én olyan nagyon jó ember lettem. Nem azért tudom én továbbadni ezt, mert megjobbultam, mert most már nem fáj nekem az, ami fájt. Ha lábamra lépnek, pont ugyanúgy fáj az is, hogyha megbocsájtok, meg az is, hogyha nem. Az a különbség, hogyha nem bocsájtok meg, akkor még mérges is leszek hozzá. De a lábujjam ugyanúgy fog fájni. Hanem az a különbség, hogy lehetőséget kaptunk. Tehát azt lássátok, hogy a megbocsátás az egyik oldalról egy kötelezettség, ami nem opció, de a másik oldalról egy nagyon nagy lehetőség. Amire pusztán azért van lehetőségünk, mert mi 10 000 talentumos emberek vagyunk. Nekünk elengedtek ennyit. Hát hogy ne bocsájtanánk már meg? Hát van miből? Hát gondoljátok meg, ha egyszer valaki azt mondaná, hogy adok neked annyi pénzt, amennyi 300 000 év alatt tudnál keresni. Ne szorozzátok össze, nehéz ilyen nagy számokat szorozni. Tehát akkor problémát jelentene az, hogyha valaki kér tőlem kölcsön, és nem tudja visszafizetni? Akkor problémát jelentene az, hogy adjak valakinek, akinek szüksége van rá? Szerintem nem jelentene problémát. Csak azt kell látnunk, hogy ezt már megkaptuk. Csak az a különbség, hogy mi a 10 000 talentumos adósságból, a mínusz 10 000 talentumból jutottunk vissza az adósság nélkülibe. És persze emiatt van lehetőség adni. Még egy kérdést szeretnék föltenni, ami azért ilyenkor mindig megmozdul az emberekbe, csak nem nagyon merjük bevallani, mert csúnya dolog ezt bevallani. Ez az a kérdés, hogy na jó van, de mi van a gonoszsággal, ami engem ért? Az most akkor büntetlen marad? Hát milyen dolog ez? Hát engem bántottak. Én nem kereshetem meg az igazságomat, nem? Isten azt mondja, hogy ezt ne csináld. Na de akkor mi lesz? Hát mi lesz a gonosz emberekkel? Mi lesz akkor ezzel a világgal? Hát hogyha minden hívő elenged mindenféle adósságot? Hát akkor borzalom lesz. Nem? Mi történik? Mi lesz az igazságossággal? Akkor Isten tényleg nem igazságos senkivel? Nagyon érdekes, hogy még az állam is fönntartja magának az igazságszolgáltatás jogát. Tehát abban az esetben, hogyha valaki engem bánt, én pedig oda megyek és lerendezem vele, akkor még ha igazam is van, akkor is megbüntethetnek önbíráskodásért. Tehát nem csak, hogy Isten, de még az állam is fönntartja magának azt, hogy igazságot szolgáltasson. És Isten is fönntartja magának az igazságszolgáltatás jogát. A római levélben, a 12. részben olvassuk, Róma 12-ben, a 19-től a 21. versig. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet. Az ő haragjának, mert meg van írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik az ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat jóval. Tehát azt mondja Isten, hogy nem kell nektek bosszút állni önmagatokért. Ez az én feladatom. És figyeljétek meg, hogy ez azért nem kis dolog. Izraelnek mondta azt Isten, hogy aki titeket bánt, a szemem fényét bántja. Ment már valami a szemetekbe? Akartatok gyorsan megszabadulni tőle? Fájt nagyon? Ha minket bántanak, az Istennek fáj. Nem kicsit, nagyon. És ő az, aki ezt rendezni fogja. Kivel, hogyan? Lehetnek majd olyan emberek, akikkel igazságosan, és lehetnek majd olyanok, akikkel kegyelmesen. De ez Istennek a feladata. És nagyon fontos látnunk, hogy ha én magamért állok bosszút, akkor Istennek a jogát vitorlom. Tehát valójában nem csak az a nagy dolog, hogy jó, akkor én most nem bocsátottam meg, és megtartom magamnak, és ha ő úgy, akkor én így. Hanem tulajdonképpen beleülök Isten székébe, és azt mondom, hogy én ítélek, én veszek elégtételt. Holott lehetőségem lenne. Lehetőségem lenne elengedni, és hogy a római levélben Pál írja, éhezik az ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ez egyébként a példabeszédekből származó idézet. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat jóval. Nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy ne győzzön le téged a rossz. Mivel győzne le? Akkor, hogyha bosszút állok. Ha bosszút állok, legyőzött. Ha nem állok bosszút, hanem jót teszek vele, akkor én győztem el a gonoszt. Jóval. Lehet, hogy azt az embert nem. Lehet, hogy az ember azt gondolja, hogy hát győztem, ez annyira mafla, hogy nem üt vissza. Na, akkor kapjon még egy pofont, nézzük meg, hát, ha akkor visszaüt. Na, akkor most se, hát akkor még egyet. De a benne lévő gonoszt, azt le tudom győzni vele. Mert akkor nem terjed a gonoszság. Akkor megállt ott, hogy engem értez. Megállt ott, hogy Istenre hagyom a bosszú állást. Megállt ott, hogy az ítélet az övé. Mert az a tapasztalat, hogy sosem ütünk vissza akkorát. Gyakorlatilag mindig nagyobbat ütünk vissza. Minden verekedés az óvodában úgy kezdődik, hogy valaki visszaütött. Csúnyán nézett. Erre én csúnyát mondtam, akkor ő csúnyán leütött. Szóval nagyjából így szoktak ezek kialakulni. De hogyha én elengedem, hogyha én meggyőzöm jóval, akkor legyőzzük a rosszat. Felhívnám a figyelmet, hogy nem az én erőmből, nem az én jóságomból, meg emberségemből, meg ilyesmiből. Abból a kincsből, amit kaptam. Abból, hogy nekem el van engedve a 10 000 talentum. Mert abból jut. És minél jobban tudom, hogy mennyi van nekem elengedve, annál több jut. Ezért jó az, hogyha az ember tisztában van a saját bűneivel. Ezért jó az, hogyha látjuk azt, hogy valójában milyen emberek is vagyunk mi Krisztus nélkül. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert meghaltál az én bűneimért, és ezzel nekem nem kell megfelelnem Istennek. Nem kell elé állnom és azt mondani, hogy hát majd megfizetek valahogy, mert nem tudok. Hálát adok neked azért, mert örülhetünk abban, hogy a mi bűneink a tenger fenekére vannak vetve, és te soha többé meg nem emlékezel róla. Kérlek, hagyd legyünk a mi gyermekeid, a mi a te gyermekeid, hogy hagyd tudjuk hasonló módon kezelni a minket ért támadásokat, a minket ért bűnöket. Még akkor is, hogyha azok nehezek, hogyha azok akár az egész életünket nyomorítják meg, de akkor is a te áldozatodhoz képest azok elhanyagolhatóak. Kérlek, Uram, hogy te segíts nekünk, hogy tudjuk tiszta szívvel imádkozni azt, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, ahogy mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Hogy legyen ez egy örömteli kérés, hogy valóban mi elengedtük annak az örömében, hogy te is elengedtél. Kérlek, hogy éljük át annak az örömét, hogy el tudjuk engedni az adósságokat, és akkor szabadon lehetünk azokkal, akik bántottak minket, akik bűnt követtek el velünk szemben. Hiszen a rendezett és megbocsájtott bűn az összeköt. Hiszen mindnyájan így kötődünk hozzád, hogy a bűneink meg vannak bocsájtva. És ha megbocsátjuk egymás bűneit, akkor kötődhetünk ezen keresztül is egymáshoz. Hiszen ez egy nagyon isteni tulajdonság megbocsájtani. És csak azért lehetséges, mert te megbocsátottál nekünk, te kegyelmet adtál nekünk, és ebből bőséges eljut. Kérlek, add nekünk a te megbocsátásod örömét. Töltsön ezzel minket minden nap, hogy mi úgy élhetünk, hogy nem tartozunk semmivel. És ezért lehetőségünk van mások tartozását is elengedni. Amen.